Az első ügyészi törvény 1871. június 10-i kihirdetésének évfordulója, 1991 óta az ügyészség ünnepnapja. Az ügyészség napja alkalmából az igazságügyi palota dísztermében tartott ünnepségen a legfőbb ügyész elismeréseket és pályadíjakat adott át. Polt Péter beszédében kiemelte a magyar ügyészség aktív szerepét a Eurojustban, valamint az európai ügyészséggel folytatott együttműködést, továbbá az általa elnökölt Európai Uniós legfőbb ügyészek hálózatának fontosságát.
Magyarország ügyészsége 1871 óta nem csak önállóan létezik, hanem egy olyan igazságügyi szerv jött létre, amely méltán tartozott Európa és a világ hasonló szervezeteinek élvonalába, és vált a törvényesség, ami igazságosság letéteményesévé Magyarországon, ahogy Kozma Sándor ugye mondta, hogy ezen intézményben van letéve záloga annak, hogy Magyarország is a jogállamok közé sorakoztassék, és ezzel ő is utalt arra, hogy Magyarország más államokkal együtt egy olyan közeget kell, hogy teremtsen, ahol a törvények uralma és az igazság, igazságosság érvényesül. Ezért én azt gondolom, hogy amikor az ügyészség napját ünnepeljük, akkor nem haszontalan kiemelni azt, hogy ebben a nemzetközi közegben hogyan érvényesül ma az ügyészség, milyen munkát tesz az asztalra, hogyan működik együtt a partnereivel, milyen híre van a világban, és így különösképpen Európában, egy olyan közegben, olyan történelmi körülmények között, ami minden változást fel kell, hogy dolgozzon, mert ennyi és ilyen minőségű változás soha nem volt, mint amit most magunk körül tapasztalunk. Miniszter úr is említette a mesterséges intelligenciát, ami teljesen átalakítja az igazságszolgáltatást, a digitális világot, ezzel kapcsolatban ide be lehet hozni a kiberbűnözést, ami jövőre egyébként az uniós legfőbb ügyészek tanácskozásának az egyik tárgya lesz. De hogyha csak arra gondolunk, hogy az Európai Unió következő éves munkájának az egyik alapjául tartja az unió irányelveinek, rendeleteinek lisszabonizálását, ami annyit fog jelenteni, hogy a büntető és egyébként a polgári ügyekben is egy teljes jogharmonizációt készítenek elő, például a büntető ügyekben a büntetőtörvénykönyvek, uniós büntetőtörvénykönyvek általános részének harmonizációja van napirenden a következő 4-6 éves időszakban, akkor tényleg látni fogjuk, hogy hihetetlen változások közepette kell dolgoznunk, és kell azokat az eredményeket is megőrizni, ami ehhez az elmúlt 153 évhez kapcsolódnak. Én azt gondolom, hogy a bűnügyi együttműködést illetően az Európai Unióban eddig sem lehetett ok panaszra, hiszen a kölcsönös bizalom és a kölcsönös elismerés elvén alapuló mechanizmusok, mint például az Európai Nyomozási Határozat vagy az Európai Elfogató Parancs, nagyon is hatékonyan működnek. És nem mellékesen jegyzem meg azt sem, hogy ez a bizalom a magyar ügyészség iránt is megnyilvánul. Ennek a megnyilvánulásnak fontos jele például, hogy az uniós legfőbb ügyészek hálózatának 2 hete tartott luxemburgi ülése óta a tavalyi egyhangú választás alapján személyemben a magyar legfőbb ügyész a hálózatnak az elnöke. Tehát korántsem igaz az, amit gyakran hallunk, szerencsére nem szakmai körökben, hogy a magyar ügyészség más hasonló magyar intézményekkel együtt olyan párja szerepet játszanak az Európai Unióban, ez nem igaz, éppen az ellenkezője igaz ennek. Hogyha megnézzük az egyes pontokat, ahol a magyar ügyészség az Európai Unió igazságszolgáltatásában, igazságügyi együttműködésében fontos szerepet játszik, akkor ki kell emelnünk a Eurojustot, amelynek óriási a szerepe az elmúlt 20 évben. Pont a Eurojust volt az említett luxemburgi ülés egyik fő témája is 2 héttel ezelőtt. Ha megnézzük a magyar hozzájárulást a Eurojust működéséhez, akkor bátran kihúzhatjuk magunkat, hiszen például 2023-ban az összes Eurojust ügynek 8,5%-ában járt el a magyar nemzeti szekció. A hazai igazságügyi hatóságoktól érkezett 311 új megkeresésből 289 ügyet regisztrált a Eurojust kollégium, és ezzel Magyarország a hatodik legtöbb ügyet nyitó tagállam volt. Említésre méltó az is, hogy Magyarország közreműködését 171 regisztrált ügyben kérték a külföldi hatóságok, és a Eurojust által a tavalyi évben szervezett 577 koordinációs értekezletből 26 eseményen a magyar ügyészek és nyomozók is részt vettek. A Eurojust tevékenységének a egyik legfontosabb részét képezi közös nyomozócsoportoknak a támogatása, és Magyarország élen jár a közös nyomozócsoportokban a részvétel és kezdeményezés tekintetében is. Egyébként a Eurojust nem csak finanszírozza ezeket a közös nyomozócsoportokat, hanem szervezi is, ami technikailag lehetővé teszi a nyomozócsoportok eredményes működését. Vladislav Hamran úr, a Eurojust jelenlegi elnöke többször is kifejezte elismerését a magyar részvétel tekintetében. Természetesen vannak más uniós igazságügyel foglalkozó szervezetek is. Ezek közé tartozik a napjainkban sokat emlegetett Európai Ügyészség, amelynek Magyarország nem tagja, ezt jól tudjuk. Alkotmányos okokból, illetve hatékonysági okokból nem tagja, viszont kiváló együttműködést alakított ki az Európai Ügyészséggel, hiszen a főügyész asszonnyal Magyarország volt az első IPPO-n, Európai Ügyészségen kívüli ország, ami kialakított egy pontosan meghatározott szerződésen alapuló együttműködést, és ennek az együttműködésnek az eredményeként a IPPO, amely 2021-ben kezdte meg a működését, 66 európai nyomozási határozatot bocsátott ki Magyarország irányába, és jól mutatja a viszonyt a magyar ügyészség és az európai ügyészség között, hogy ebből 65-öt tartottunk teljesíthetőnek, és teljesítettünk is, kimondva is, nem csak kimondatlanul, Magyarország jó néhány az európai ügyészség keretébe tartozó tagállamnál hatékonyabban vesz részt magának az IPPO-nak a munkájában is. És hát persze arról is érdemes említést tenni, hogy például 2023-ban folyamatban volt az Európai Ügyészség hatáskörébe tartozó magyar büntetőeljárások összes becsült kára 339,5 millió eurót tett ki, míg az IPPO összes eljárását tekintve ez a szám 19,27 milliárd euró volt. Tehát a 22 IPPO tag és Magyarország viszonylatában összehasonlítjuk ezeket a számokat, semmifajta szégyelnivalónk nincsen, és ha azt nézzük, hogy hány eljárás indult, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy arányosan Magyarországon is ugyanannyi eljárás indult, mint amennyi az Európai Ügyészséghez tartozó államoknál az IPPO előtt. És különösen beszédes pedig az a szám, hogy 2023-ban az IPPO előtt folyamatban lévő ügyek közül 48 fejeződött be elítéléssel, míg Magyarországon ugyanez a szám 33 volt, tehát 22 ország tekintetében 48, Magyarország tekintetében 33. Én azt gondolom, hogy ezzel alátámasztható az a meggyőződésem, hogy a magyar ügyészség hatékonyan védi az Európai Unió pénzügyi érdekeit, attól függetlenül is, hogy nem tagja az Európai Ügyészségnek. A uniós tagállamok mellett persze más országokkal is együtt kell működni. Nagyon fontos a harmadik országokkal folytatott bűnügyi együttműködés is. Itt büszkén mondhatom el, hogy Magyarország e tekintetben is egy nagyon jól teljesítő ország. részben a Eurojust segítségével, hiszen a delegált ügyészekkel vesszük fel mindig a kapcsolatot, olyan delegált ügyészekkel, amelyeket harmadik ország delegál a Eurojusthoz, és velük sokkal könnyebb, gördülékenyebb a bűnügyi együttműködés, mint régen a kétoldalú kapcsolatokban. Meg lehet említeni olyan országokat ezen együttműködési formában, amelyekkel korábban nagyon nehéz volt az együttműködés, ilyen például Svájc, ahol például pénzügyeket érintő bűncselekményeknél szinte lehetetlen volt információhoz, adathoz jutni. Ez a helyzet megváltozott, és nagyon jó példák vannak a Svájccal való jó együttműködésre, de ugyanez a helyzet az Egyesült Államok tekintetében. Egyesült Államok, ami hát egy óriási ország hozzánk képest, és korábban azért bizony-bizony akadályozott volt a gördülékeny együttműködés büntetőügyekben, ma már egyre inkább az a helyzet, hogy kisimultak ezek az akadályok, és az Egyesült Államok hatóságai sokat segítettek abban, hogy a hozzájuk érkező kérések megfelelőek már számukra, és azok teljesíthetők legyenek az amerikai hatóságoknál is. És azt is szeretném elmondani, és erre is büszkék lehetünk, hogy a regionális együttműködés keretében, a visegrádi országok tekintetében is Magyarország etalonnak számít. Májusban volt a visegrádi országoknak az újabb legfőügyészi találkozója Lengyelországban. Ez az együttműködés is él és hatékony minden ellenkező híresztelés ellenére. Itt is a harmadik országokkal való kapcsolatokat tárgyaltuk meg, és a magyar ügyészség jelentékeny részt vállalt az erről szóló Húcsi Hóci nyilatkozatnak a megjelentetésében és kidolgozásában is. Ezek csak ilyen fragmentumok voltak, töredékek, de azt gondolom jól jellemzik talán Magyarország ügyészségének azon előfeszítéseit, hogy a nemzetközi szintéren is megalapozza jó hírnevét, és valóban, ahogy Kozma Sándor mondta, a jogállamok közé soroltathassék. Nagyon sok mindenről lehetne még beszélni, de meggyőződésem, hogy jó úton járunk, ezen az eredményeket nyilván lehet még javítani, de mégis magas színvonalon, hatékonyan, eredményesen látja el a ügyészi szervezet az alkotmányos feladatait, és ezért köszönet illeti az ügyészi szervezetnek minden munkatársát, de az összes külső partnereinket is, akiknek a képviselői most itt ülnek ebben a teremben, nélkülük ez az eredmény nem jöhetett volna létre, de azt gondolom, ami létrejött, az egyértelműen bizonyítja, hogy Magyarország ügyészsége jogállami ügyészség, mint ahogy Magyarország is jogállam.
Polt Péter legfőbb ügyészt hallották. A budapesti 8. kerületi ügyészség vádja alapján a bíróság súlyos pénzbüntetést szabott ki egy orvossal szemben, aki valós vizsgálat nélkül igazolta, hogy egy beteg nem szállhat repülőgépre. Az eljárás a Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálata és feljelentése alapján indult. Az ügyről Rozgonyi Ádám beszélgetett Gasz Péterrel, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivőjével.
Ez az ügy még 2023 áprilisára vezethető vissza, amikor a Nemzeti Védelmi Szolgálat egy megbízhatósági vizsgálatot végzett egy budapesti egészségügyi intézményben, és a célszemély egy ott dolgozó főorvos volt egy ambulancián. A megbízhatósági vizsgálatnak az volt a lényege, hogy megpróbálta ellenőrizni a Nemzeti Védelmi Szolgálat azt, hogy a célszemély a későbbi vádlott hajlandó-e akár pénz ellenében valótlan tartalmú orvosi igazolásokat kiállítani. A tárgyalótiszt egy konkrét ügylegendával kereste meg a főorvost. Ez arról szólt, hogy van neki egy vietnámi vállalkozó ismerőse Magyarországon, akit kitoloncoltak Magyarországról, jelenleg éppen külföldön tartózkodik, és mindenképpen néhány hét haladékra lenne szüksége, és ezért egy olyan orvosi igazolást kérne a vietnámi ügyfele érdekében, ami azt igazolja, hogy nem szállhat repülőre. A főorvosnak föl is ajánlott a tárgyalótiszt 100 000 forintot az okiratért cserébe, A főorvos ezt éppen arra figyelemmel hárította el, hogy az utóbbi időben nagyon sok a megbízhatósági vizsgálat. Éppen erre figyelemmel nem fogadta el a pénzt, nem is zárkozott el tőle, azonban felajánlotta a segítségét, mindenképpen azt kérte a tárgyalótisztől, hogy jelenjen meg a vietnámi ügyfél helyett valaki az ő rendelésén, és akkor ki fogja állítani az okiratokat. Ez meg is történt napokkal később, bejelentkeztek a főorvoshoz immáron tárgyalótisztek, tehát a korábbi tárgyalótiszt, aki felvette a kapcsolatot a főorvossal, és egy társa is, aki magát ugye az álvietnámi személynek adta ki. A főorvos fogadta őket, vizsgálatot nem végzett, ennek ellenére kiállított egy olyan orvosi igazolást, egy kezelőlapot, amely azt tartalmazta, hogy angol nyelven, hogy nem alkalmas egészségügyi okból a beteg repülésre. Át is adta ezt az okiratot a főorvos a tárgyalótisztnek, és ezután a Nemzeti Védelmi Szolgálat, mivel dokumentálta az esetet, feljelentést tett a budapesti rendőrfőkapitányságon, közfeladati helyzettel visszaélés büntette miatt a főorvossal szemben. Az ügyészség a nyomozás lefolytatását követően pedig vádat emelt a Pesti Központi Keleti Bíróságon, a bíróság tárgyalás mellőzésével, közfeladati helyzettel visszaélés büntette miatt 600 ezer forintos pénzbüntetés szabott ki a vádlottal szemben.
Ez jogerős döntés már?
A bíróság büntető végzésével szemben tárgyalást tartását az ügyészség nem kérte, a másik fél, tehát a vádlott vonatkozásában pedig az ügyészségnek jelenleg még nincs információja azzal kapcsolatban, hogy kívánt egy jogorvoslattal élni a büntető végzéssel szemben, vagy nem.
Mennyire gyakoriak az ehhez hasonló esetek? Mik a korábbi tapasztalatok?
A Nemzeti Védelmi Szolgálatot éppen azért hozták létre, hogy az ilyen jellegű nem hivatalos személyek, de közfeladatot ellátó személyekkel kapcsolatos korrupciós cselekmények, illetve kötelességszegő cselekmények feltárásra kerüljenek. Nyilvánvalóan mind a hatóságok tudják, mint például a közvélemény, a magyar lakosság is érzi, hogy nagyon nagy lehet a látencia az ilyen ügyek szempontjából, és pont ez a megbízhatósági vizsgát az egyik olyan eszköz, ami fel tudja tárni az ilyen eseteket. Az új BTK vezette be a közfeladati helyzettel visszaélés büntette tényállását is, többek közt éppen emiatt a törvénykönyvbe. Ennek a lényege az, hogy abban az esetben, hogyha pénzátadást nem sikerül bizonyítani, vagy akár nem is volt pénzátadás, de mégiscsak súlyos kötelességszegés történt valakinek a jogtalan előnyszerzése érdekében, vagy másnak a jogtalan hátrányszerzése érdekében, abban az esetben is felelősségre vonható legyen az elkövető. Gyakorlatilag ez a közfeladati helyzettel visszaélés pont ezt a lehetőséget biztosítja, hogy amennyiben a korrupció nem bizonyítható, vagy nem történik pénzátadás, de súlyos kötelességszegés történt, akkor is megtörténhessen a büntetőjogi felelősségre vonás. Nyilvánvalóan a büntetési tétele jóval kisebb, ennek a bűncselekménynek 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Gyakorlatilag a hivatali visszaéléshez hasonló, majdnem ugyanaz a tényállás, csak nem hivatalos személyekkel kapcsolatban lehet alkalmazni, hanem közfeladatot ellátó személyekkel kapcsolatban.
És az orvos is ugye közfeladatot ellátó személynek minősül akkor tehát?
Igen, az orvosok is, az egészségügyi dolgozók is közfeladatot ellátó személyeknek minősülnek az új büntető törvénykönyv szerint. A büntető törvénykönyv határozza meg azokat a személyi köröket, elsősorban olyan jellegű munkakörökben dolgozó személyeket, akik nem hivatalos személyek, de mégiscsak olyan jellegű jogkörük van, aminek akár anyagi vonzata van, vagy bármilyen más joghatása van. Gondolok itt például a katonákra, tehát a hadsereg tagjaira, polgárőrökre, mezőőrökre, tehát minden olyan személy, aki felhatalmazást is kap, hogy az állampolgárokkal szemben valamilyen szinten fellépjen, de nem hivatalos személy. Egyébként a vádlott beismerte a bűncselekményt, ő arra hivatkozott, hogy szívességet szeretett volna mindenképpen gyakorolni itt. Gyakorlatilag egy olyan helyzetbe került, hogy nem akart nemet mondani, valójában nem is akarta átvenni ezt az összeget, ezt a 100 000 forintos összeget.
De ez mérlegelhető mondjuk enyhítő körülményként? Nyilván a bevallás egyrészt, illetve mindez,
amit a büntetés indítványában az ügyészség is, és hát a bíróság is értelemszerűen mérlegelte azt, hogy a vádlott beismerte ezt a bűncselekményt. Azt is mérlegelte, hogy hát nyilvánvalóan ez egy jól dokumentált eset volt, tehát kisebb súlya lehet csak figyelembe venni abban az esetben a beismerést, hogyha egyébként minden bizonyíték rendelkezésre áll, mondhatni azt is, hogy értelemszerűen ilyenkor nincs értelme tagadni a bűncselekményt, de ebben az ügyben a főorvos konkrét megbánást is tanúsított, tényleg csak szívességet akart adni a később, mint kiderült, a tárgyaló tisztnek, illetve ennek a vietnámi vállalkozónak.
Gasz Pétert, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Nézzük át egy kiberbűnöző szemével közösségi média adatlapjainkat, módosítsuk az adatvédelmi beállításokat, állítsuk privátra a profilunkat, és válogassuk meg ismerőseinket. Többi között ilyen személyre szabott védekezést ajánl a személyre szabott adathasználat ellen a Média Unió Alapítvány. A Kulcs Te Vagy kampányról Tatár Tímea kérdezte Kardos Ferencet, az alapítvány ügyvezetőjét.
A kulcstevagy.hu oldalon részletesen elemezzük a leggyakoribb csalásokat, amelyek még mindig a telefonos megkeresések, illetve SMS-ben, e-mailben kapott hamis üzenetek, amelyeket például közszolgáltatók, bankok vagy csomagküldő szolgálatok nevében küldenek a kiberbűnözők. Mi alapvetően nem megijeszteni szeretnénk senkit, hanem egyfajta egészséges gyanakvást elültetni az emberek fejében, hogy figyeljenek azokra a jelekre, amelyek gyanúsak lehetnek, mikor olyan adatokat kérnek, amelyeket valójában csak mi tudhatunk. Legyenek ezek PIN-kódok, belépési azonosítók, kártyalejárati számok. Ebben az esetben mindig azt szoktuk javasolni, hogy azonnal szakítsák meg a hívást, és a biztonság kedvéért az áldozat vagy az áldozatnak tartott felhasználó vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy szolgáltatójával minél gyorsabban.
Azt tanácsolják, hogy mindenki alakítson ki egy személyre szabott támadások elleni védekezést. Hogyan kell ezt elképzelni?
Ugye ennek a fajta támadásnak, amit személyre szabott üzenetekkel hajtanak végre a kiberbűnözők, ezeket általában a közösségi média profilok alapján kezdik. Épp ezért nagyon fontos, hogy ezeken a felületeken lehetőség szerint minél kevesebb személyes adatot adjunk meg. Ilyenek például a pontos születési dátumunk, telefonszámunk, személyes e-mail címünk, lakcímjeink, a gyerekeink személyes adatai, vagy pedig munkahelyi információ. Ezeket lehetőség szerint töröljük ezekről a profilokról, hiszen ez alapján állítanak össze személyre szabott üzenetet, amely alapján már is támadhatóak ezek az emberek. Érezhetik, hogy személyes adatokra hivatkozik az, aki a levelet írta, vagy pedig a telefon túlsó végén beszél, és ezáltal eloszlatja a gyanakvást. Nagyon fontos például, hogy megfelelő jelszót válasszunk. Ezeket nem árt időben cserélni, illetve emellett még a kétfaktoros hitelesítést szoktuk javasolni.
A kampányban kitérnek arra is, hogy mi a legfontosabb teendő akkor, ha már az illető azt tapasztalja, hogy baj van. Ezek mennyire jönnek reflexből?
Az a tapasztalatunk, hogy sajnos nem minden esetben. Többek között azért, mert ilyenkor az emberekben működik egyfajta szégyenérzet. Ó, engem átvertek, ez de kellemetlen, nem beszélek róla, inkább felejtsük el. Pedig, ha már megtörtént a baj, akkor a legfontosabb, hogy minél gyorsabban cselekedjünk. Értesítsük a bankunkat. Dokumentáljuk, amit csak lehet, hogyha már csalás áldozatává váltunk. És hogyha a csalók telefonon újra próbálkoznak, akkor rögzítsük a hívást. Azt is szoktuk tanácsolni, hogy igenis tegyenek feljelentést a rendőrségen. A digitális csalásokkal kapcsolatban egyébként nagyon fontos tippeket találnak a kulcstevagy.hu oldalon, amely a Média Unió kampányának a hivatalos felülete.
A Média Unió Alapítvány ügyvezetőjét, a Kulcs Te Vagy kampány vezetőjét, Kardos Ferencet hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A munkahelyi meleg klíma környezet is a dolgozókat érő megterhelések körébe tartozik, így erre vonatkozóan is el kell végezni a kockázatértékelést, és megelőző intézkedéseket kell hozni a munkavállalók egészségvédelmére. A többi között erre hívja fel a figyelmet tájékoztatójában a Nemzetgazdasági Minisztérium. Rozgonyi Ádám kérdezte Zöld Nagy Viktóriát, a tárca helyettes államtitkárát.
Mindenképpen nagyon fontos a tudatosság mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről. Ugye a munkáltatóknak feladata is az, hogy egy munkahelyen olyan kockázatértékelést végezzenek, amiből akár a melegben történő munkavégzés szabályainak vagy a kockázatai is megjelennek, és erre már előre lehet készülni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy például a munkaszervezés, a munkapihenőidőknek az elrendezése és a tervezése. Azt, amikor már előre látjuk például pár nappal, hogy esetleg hőségriasztás lesz, vagy a napi középhőmérséklet meghaladja szabadtéri munkavégzésnél mondjuk a 25 fokot, akkor arra már lehet készülni, hogy könnyebben lehessen ugye a munkaközi szüneteket adni. Nagyon fontos arra is figyelni, hogy ha mindenképpen kell ugye a leginkább kockázatot jelentő időpontokban a munkavégzés, akkor ott próbáljanak készülni valamilyen árnyékolással, ponyvákkal védeni a munkavállalókat. Illetve hát nagyon fontos, hogy a munkavállalók is kapjanak olyan tájékoztatást, hogy mire figyeljenek, akár a saját szervezetük, akár a társaiknak a szervezeténél, hiszen azért vannak a különböző hőártalmaknál már olyan megjelenési formái, aminél lehet arra figyelni, hogy akkor segítsünk a társunknak, minél előbb kísérjük árnyékba, próbáljuk segíteni a testhőmérsékletnek a csökkentését. A szabadtéri munkavégzésnél azt szoktuk javasolni, hogy ilyen esetekben, amikor már hőségriasztás van, tehát melegben végzett munka van munkavédelmi szempontból is, akkor legyen a területen egy olyan felelős, aki ezeket a tüneteket is figyeli, vagy mindig legyen elérhető távolságban, például egy mobiltelefon, tehát hogyha orvosi segítségre van szükség, akkor azonnal lehessen azt igényelni, illetve hát nyilván nagyon-nagyon fontos az is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyenkor mondjuk az alkohol, magas koffein, cukortartalmú italoknak a fogyasztásától tartózkodjanak, próbálják nem csak a vízpótlást, hanem egyéb ugye a sónak a pótlását is a szervezetben biztosítani, hiszen nem csak a vizet kell pótolni, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen önmagában attól is, hogyha mondjuk az elektrolit szint csökken a szervezetben, attól is kialakulhatnak már hőártalmak, illetve hát az zárt helyi munkavégzésnél is nagyon fontos, ugye, ha például klímaberendezést használnak, akkor azoknak a megfelelő tisztítása, karbantartása megtörténjen, nehogy még egy más betegséget is tudjanak okozni, például az ott lévő baktériumok. És hát ugye azt szoktuk mondani, hogy a munkavédelmi ellenőrzések során azt látjuk, hogy az idősebb tapasztalt munkavállalók jobban figyelnek a melegben végzett munkának a veszélyeire is, illetve próbálják ezeket elkerülni, hogy ők segítsék például a fiatal munkavállalókat is abban, hogy felismerjék ezeket a veszélyeket, és védjék magukat ezektől az ártalmaktól.
Ha egy munkáltató, ne adj Isten, nem teljesíti, vagy mondjuk ugye egyáltalán nem teljesíti a hőségben való munkavégzésnek a feltételeit, akkor a munkavállaló jogosan mondhatja azt, hogy ő pedig nem látja el a munkáját, mert nem képes rá adott körülmények között?
Ugye a munka megtagadásának ugye nagyon speciális szabályai vannak például a munkatörvénykönyvében is, tehát azért azoknak a feltételeknek teljesülni kell, de természetesen, hogyha a saját testi épsége, egészsége veszélybe van, akkor még a törvény is lehetőséget ad erre mindenképpen. Azért mi a gyakorlatban azt látjuk, hogy az elmúlt években nagyon sokat javult a melegben végzett munka esetén a munkáltatói, munkavállalói hozzáállás, tehát a munkáltatók is figyelnek már arra, hogy a munkavállalók minél biztonságosabb körülmények között tudjanak dolgozni. Nagyon sok esetben építkezéseken látjuk például azokat a megoldásokat, hogy tudják árnyékolni mondjuk a 11 és 15 óra között munkát végzőket, vagy látjuk azt is, hogy biztosítják például a védőitalt, érzékeljük azt is, hogy például a mezőgazdasági munkáknál egyszerűsített foglalkoztatásnál, hogy akkor úgy határozzák meg a munkaidőt, hogy mondjuk az a hűvösebb korai órákra, vagy a késő esti órákra kerüljön. Tehát azért az ellenőrzés során azt látjuk, hogy nagyon sokat javult a munkavégzés ezen a területen is.
Zöld Nagy Viktóriát, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkárát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Nyaralás előtt fontos tudni, hogy mi lehet az útipoggyászban, mennyi készpénzt, cigarettát, alkoholt, gyógyszert, vagy akár gyümölcsöt lehet kivinni és behozni. Az is fontos, hogy milyen engedélyeket kell beszerezni, ha a család kutyája is utazik. A legfontosabb tudnivalókról Szabó Gergő kérdezte Kis Pétert, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét.
Fontos tudni, hogy igazából az úti cél az hol is van pontosan, mármint hogy EU-n belül valamelyik tagállamba utazunk el, vagy pedig elhagyjuk az Európai Unió területét, kimegyünk egy harmadik országba, és onnan majd vissza fogunk jönni, ugyanis más-más szabályok vonatkoznak az Európai Unión belüli és azon kívüli utazásokra, ugyanis mást hozhatunk be majd vissza magunkkal az utazásunkról. Mielőtt elindul valaki, akkor tudom tanácsolni a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a honlapján az utas tájékoztatónkat nézze át. Ez közérthetően összefoglalja a legfontosabb példákat megemlítve, hogy mi az, ami lehet benne az úti csomagban. Például valaki mondjuk Európai Unión belül utazik, mondjuk kiutazik Németországba, majd aztán visszajön, akkor alapesetben a saját célra vagy ajándékba vásárolt termékeknek a kihés behozatalához, behozatala nincsen korlátozva az áruk szabad mozgása miatt. Azonban vannak olyan áruk, amelyeknek az utaztatása mégis engedélyhez kötött, vagy valamilyen mennyiségi korlátozás alá esik, ilyenek lehet. lehetnek fegyverek, vagy alkohol, dohánytermék, házi állat, vagy akár mondjuk a gyógyszernek a magunkkal vitele is. Aki folyamatos gyógyszeres kezelésben részesül, érdemes igazolást kérni a házi orvostól, ugyanis csak a orvos által előírt mennyiségű gyógyszert viheti magával a tagállami utazásaira. Hasonlóképpen működik például, aki kivinni a kiskutyáját magával mondjuk a tengerpartra nyaralni, mindenképpen a állatorvostól be kell szerezni egy állatútlevelet, és csak ezzel kísérheti a gazdáját külföldre.
Amikor hazafelé utazik valaki, akkor milyen szabályokat kell figyelembe vennie?
Legtöbbször, hogyha valaki Európai Unión belül utazik, akkor, hogy mondtam, a saját használatra szánt vagy ajándékba hozott termékeknek nincs korlátozva, de például, ha valaki mondjuk külföldre utazik és hoz haza cigarettát, vagy mondjuk alkoholt, az fontos, hogy honnan jön. Ha Európai Unión belül jön, akkor igazából nincsen mennyiségi korlátozás, vagy a kereskedelmi célt vizsgálja ilyenkor az adóhivatal. A nem kereskedelmi szállításhoz magánszemélyeknek nincsen szükségük engedélyre, és az első és legfontosabb mondjuk a kereskedelmi célnak a megítélése, például a mennyiség. Mennyiségi hát a határérték például 800 szál cigaretta, 200 szál szivar, 110 liter sör vagy 90 liter bor például, de azt is nézzük, hogy hogyan tartja magánál mondjuk az utazó, tehát mondjuk árulkodó, hogyha van neki itt, ha Magyarországon egy kis boltja, például a boltnak a nevére kérte a számlát valaki, akkor már mondjuk a határérték alatt is tekinthető ez kereskedelmi célnak. Az is fontos, hogy közúton vagy repülővel érkezik valaki haza. 17 éves kor felett például, ha repülővel jön valaki Európai Unión kívülről, akkor 200 szál az a cigaretta mennyiség, amit behozhat magával, a közúton például 40 szál, és egyéb termék, az alkohol és dohánytermékeken felül pedig légiúton 430 euró értékben, közúton, vasúton pedig 300 euró értékben hozható be vissza Magyarországra.
Milyen szabályok vonatkoznak a készpénz használatra?
Van egy elég nagy érték, ez a 10 000 euró, vagy ennél több készpénz. Ha valaki az Európai Unió külső határát átlépi, vagy visszajön, tehát ki- és belépéskor 10 000 euró, vagy ennél nagyobb készpénz van valakinél, vagy ez helyettesítő eszközök részvény például, akkor azt írásban be kell jelenteni az adott vámhatóságnál, ahol átlépik az Európai Unió külső határát.
Kis Pétert, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.